Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc az év utolsó Reggeli Monitor Extrájában, kultúrával, karácsonyi hangulattal és természetesen kőkemény gazdasági témával is várjuk Önöket. És akkor kezdjük is el méghozzá azzal a témával, hogy negatív rekordokat hozott a 2023-as év a hazai vállalatok számára, több mint 13 000-rel csökkent a cégek száma. A magas infláció mellett a koronavírus járvány utóhatásai, valamint a tavalyi kata adózási törvény módosítása is közrejátszott abban, hogy az elmúlt 6 év legkedvezőtlenebb számait hozta az idei év a magyar cégek számára. Ezt mondta az Opten céginformációs szakértője. Alföldi Csaba Tamás hozzátette, a kedvezőtlen környezetben mintegy 40 000 cég szűnt meg idén Magyarországon, és ez a trend akár a következő évben is folytatódhat. A szakértőt Maurer Kristóf a hazai vállalatok generációváltásáról is kérdezte.
2023 Magyarország számára az évvégi dezinflációs folyamat ellenére is talán a nehéz gazdasági környezet éveként marad majd fent. Ennek fényében beszéljünk kicsit arról, hogy a céglétszámok mozgásában milyen trendeket láttunk idén. A gazdasági helyzetre való tekintettel volt kiugrás esetleg idén a cég megszűnésekben?
Amit az idén el tudunk mondani, szinte már tényszerűként, hogy cégszámcsökkenés következett be, méghozzá nem is olyan kicsi, közelíti a 13 000-et, mivel még nincs év vége, nem látjuk a teljes számot. Az, hogy a 2023. évi gazdasági teljesítmény volt-e, ami ilyen mértékben lerontotta, azt én nem mondanám. Én 3 tényezőnek tudom be ezt a trendet. Az egyik, hogy még idén is volt a járvány miatti elhúzódás, ami az állami segítségnyújtás jelentette, és emiatt egy eltolódása volt a cégeljárásokba. Ez mindenféleképpen éreztette hatását. A 2022. évi katamódosítás is jelentősen éreztette hatását, hiszen a végelszámolásoknak egy jelentős része az 2023-ba csappant le. És harmadik tényező, ami szerintem a 3 tényező közül a legkisebb arányú, az a gazdasági helyzet, ami 2023-ban hát sajnos nehézségeket okozott a vállalkozásoknak.
Azt lehet egyébként már látni, hogy nagyjából melyik iparág volt az, amelyet ez a helyzet leginkább megviselt, ugye? Évközben nagyon sokszor az építőiparról lehetett nem túl jó híreket hallani. Hol voltak ezek a tendenciák leginkább megfigyelhetőek?
Az építőipart mindenféleképpen érintette, nem véletlen, hogy mindig szem előtt volt, de mellette 2 területet emelnék ki, ez a szálláshely vendéglátás, amit a cégtrendet mindenképpen jelentősen érintett, és a szállítás raktározás is sajnos abba a körbe esik, akik kénytelenek voltak elszenvedni egy negatív irányvonalat. Amúgy a feldolgozóipar is érintett ebbe a körbe, leginkább ezt a 4 területet emelném ki.
A cég alapítások szempontjából 2023 milyen évnek ígérkezett?
Mind cég alapítások, mind cég megszűnések tekintetében sajnos negatív rekordok következtek be, hogyha az elmúlt 6 évet nézzük. A cég alapítások kis szerencsével talán eléri a 26 000-es nagyságrendet, de jelen pillanatban ez alatt van, ami az elmúlt 6 évnek a legalacsonyabb szintje, míg a megszűnések közelítik a 40 000-et, várhatóan olyan 39 000 környékén lesznek, ami szintén az elmúlt 6 év negatív rekordját jelenti.
Tehát akkor nagyjából egy ilyen 14 000-15 000-es különbség van a kettő érték között.
13-14 000, amire számolunk. Én a 13 000-et mondanám, hogy körülbelül azon a szinten fog megállni, amivel csökken a cégszám 2023-ra.
Ez a trend egyébként folytatódhat 2024-ben is, vagy azért most már a kedvezőbb vagy kedvező irányba haladó gazdasági helyzettel jövőre azért már ennél egy pozitívabb képet várnak?
A trendet, ami befolyásolja elsőlegesen egyrészt az alapításoknak a száma, amennyiben a gazdaság teljesítő képessége tényleg javult, valóban a gazdasági környezetben a javulás az tartós tud maradni, akkor úgy gondolom, hogy az alapítások számában azért egy 2-3 000 plusz cég mindenféleképpen jelentkezhet. De az a kérdés, hogy ez elégséges tud-e lenni ahhoz, hogy ellensúlyozza azokat az eljárásokat, amiket már részben látunk is, hiszen a felszámolási eljárások az idén kiugróan magasak lettek, tehát 21 000 fölé várjuk ennek a számát, és a végelszámolásoknál is látjuk, hogy van egy növekvő tendencia, tehát hogyha a tavalyi évet, amit a kata nagymértékben érintett, az új végelszámolásokat nézzük, akkor abba Európában is az elmúlt 6 év második legmagasabb számát látjuk. Tehát ezek mind áthúzódnak 2024-re, és amennyiben az alapítások nem növekednek, akkor vagy egy stagnálás, vagy adott esetben még egy csökkenés is bekövetkezhet a cég számba, de ez már egy lassúbb, kisebb görbét fog mutatni.
Egy másik fontos kérdéskör, amiről még mindenképpen kellene beszélni, az az, hogy jelenleg a hazai cégek mintegy 40%-át családi vállalkozások teszik ki. Egyrészt nyilván ebben a nehezebb gazdasági helyzetben jobban érintettek, de másrészt egy olyan vonatkozása is van ennek, hogy például a generációváltás lassan itt van a nyakunkon, sok ilyen vállalat már nagyon régóta működik Magyarországon. Mondjuk mi történik akkor, hogyha ezeknek a tulajdonosai nyugdíjba mennek, mekkora hatással lehet ez mondjuk a hazai cégek összképére?
A generációváltást én két oldalról közelíteném meg. Az egyik oldal az, hogy valóban a X, illetve a baby boom generáció mikor jut el oda, hogy tényleg átadja a stafétabotot, bár a folyamatos váltás az már jelen van, és én úgy gondolom, hogy egy egész szép görbét rajzol ezre, ami egy normális, egészséges állapotot mutat, de kétségtelen, hogy jelen pillanatban még mindig a tulajdonosi körben az X generáció az, amit meghatározó. Tehát, ha a tulajdonosi kört nézzük, akkor a generációváltás az lassabban zajlik, viszont hogyha a vezetői körben nézzük, és ez a második kör, amit nézünk, akkor ott bizony már azért sokkal jobban be van vonva az Y és Z korosztály.
Tehát akkor hatalmas veszély ilyen fronton nem fenyeget?
Egyedileg biztos, hogy fenyegetne, ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Elengedni úgymond a céget, mint ami a tulajdonosnak a gyereke. A másik oldalon, hogy valóban a családon belül megtörténik-e, átveszik-e, ez egy nagyon nehéz döntés. Viszont a másik oldalon úgy tűnik, hogy azért ezekre találnak megoldást, és zajlik a generációváltás.
Az elmúlt percekben az Opten céginformációs szakértőjét, Alföldi Csaba Tamást hallották. Azzal a témával folytatjuk a műsort, hogy két ciklus MMA elnökség után egy hónapja már csak a zenére és a nemzeti filharmonikusokra koncentrál az együttes tavaly megválasztott főzeneigazgatója. Vashegyi György Napvendége című műsorunkban elmondta, megkönnyebbült, mióta átadta a Magyar Művészeti Akadémia elnöki posztját. Lakatos László interjúja.
Egy éve, talán egy hónappal több, mint egy éve volt itt nálunk, akkor nevezték ki a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójává, és ugye akkor még a Magyar Művészeti Akadémia elnöke is volt, és pont arról beszélgettünk, és talán itt vegyük fel a fonalat, hogy hogy érzi, hogy ez a párhuzamos működés, hogy vezette ezt a hatalmas zenekart, egyébként ugye ott vannak a korábbi, hogy úgy mondjam, szerelem projektjei, a Purcell Chorus, meg a Haydneum, tehát azért ott is volt bőven mit tennie, gondolom, és hát ugye azért most elkezdett egy új évadot, és ugye hát még ez sem teljes egészében a filharmonikusokkal törődve telt, hiszen nem olyan régen, egy hónapja talán fejezte be az MMA-s működést.
Így van, tehát a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként 2-3 esztendőt töltöttem, 2017 novemberétől 2023 november 4-én járt le a második ciklusom, tehát egy bő egy hónapja már nem vagyok akadémiai elnök, és ilyen értelemben változom vissza folyamatosan, ehhez nyilván idő kell, de főállású zenésszé. És hát amit szerelem gyermekekként említett, az még tulajdonképpen ennél több is, az életemben a Purcell Chorus és az Orfeó zenekari valódi gyerekek, a gyermekek, akik 31-2-3 évesek már, tehát 90-ben, illetve 91-ben alapítottam őket, a Purcell Chorus és egy évvel rá később az Orfeó zenekart, és ezeknek a tevékenységéből azzal párhuzamosan végül is egy csodálatos intézmény születhetett 2021 nyarán, ez a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ, és tulajdonképpen az elmúlt egy év valóban nagyon sűrű volt, mert ezek a dolgok mind mentek párhuzamosan. A Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatói pozíciója 2022. november 1-e óta, tehát ott is egy bő egy év, és tulajdonképpen nagyon sűrű volt ez az elmúlt egy év, hála Istennek sikerült azt hiszem teljesíteni minden fronton a legfontosabb dolgokat, és most teljes erővel a szakmám felre tudok koncentrálni.
Na most mit érez ilyenkor? Mert ugye egyrésztről, hát persze akadémia elnöknek lenni, az egy komoly pozíció, és hát ott nagyon sok mindent tud tenni, úgy általában, hogy mondjam, egy kicsit ilyen nagyobb merítésben a szakmáért, a zenészekért, a művészetekért úgy általában. Viszont azt gondolom, hogy hiszen az első perctől kezdve, ahogy elkezdett dolgozni, folyamatosan zenekarokat, énekkarokat vezényelt, és folyamatosan azt szervezte, hogy régi zene legyen. Megkönnyebbülést érez inkább, vagy van bármiféle olyan érzés, hogy hát azért még lehet, hogy kellett volna egy kicsit az akadémián tevékenykedni.
Biztosan nagyon bölcs dolog ez így, hogy csak két elnöki ciklus csinálhat valaki, tehát a Tudományos Akadémia elnökeként is, ugye a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként is, ez a kétszer-három esztendő, ez bőven elegendő, ebből hatalmas kihívás, óriási felelősség.
De akkor most megkönnyebbülés van. Akkor
mindenképpen óriási megkönnyebbülés van bennem, és úgy érzem, hogy sikerült akadémiai elnökként jól teljesítenem, az akadémiánkkal együtt, tehát az akadémiánk teljesített jól, ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ebben közreműködik.
Mire a legbüszkébb ebből a kétszer-három évből?
Valószínűleg a Magyar Tudományos Akadémiával való legmagasabb szintű egyeztetésre, tehát egy ugye elnöki szintű együttműködést írtunk alá, nem sokkal azután, hogy itt jártam önnél egy esztendővel ezelőtt, tehát 22. decemberében. Ez egyébként megnyitotta az utat a Magyar Művészeti Akadémia regionális építkezésének a megkezdése előtt, tehát ez azt jelentette, hogy ugye a Budapest-centrikusságból a Magyar Művészeti Akadémia úgy kívánt kitörni, ez egy hosszú, hát mondjuk, hogy is mondjam, gondolkodás, elmélekedés eredménye lett, hogy mi a legjobb út erre, hogy ne csak Budapesten legyünk jelen, mint sajnos szinte minden országos hatókörű intézménynek annyira Budapesten van a központja, hogy a működésében óhatatlanul kevesebb figyelem, törődés jut Budapesten körüli kívüli régiókra. Ezt szerintem egy nagyon jó megoldást találtunk, ennek a megoldásnak a kidolgozásában oroszlán szerepe volt Rihli főtitkár úrnak.
Vele beszélgettünk néhány nappal ezelőtt, és pont arról esett szó, hogy ez a centralizáció. Ez egybeesett azzal, hogy egyébként nagyon nehéz gazdasági körülmények között volt kénytelen működni az akadémia, és egyébként nem nagyon jutott pénz. Pont erre a dologra, és hát ez egy ilyen a kellemeset a hasznossal, vagy a hasznosat a hasznossal együttműködés lett, hiszen be tudtak költözni nagyon sok helyen a Tudományos Akadémia helyi épületeiben.
Így van, tehát a Tudományos Akadémiának van egy hatalmas vidéki infrastruktúrája ingatlanok vonatkozásában is, és az MMA-nak a 7 regionális központja közül 5 MTA székházban van, és ez is szükségesítette, de ennek kapcsán elindult egy gondolkozás arról, hogy tulajdonképpen érdemes szorosabbra fűznünk egészen magas elnöki szinten a két magyar alkotmányos köztesületnek az együttműködését, a tudományért, illetve a művészetért felelős alkotmányos köztesületekét, hiszen ezek tulajdonképpen egytőről fakadnak, a most hamarosan 200 esztendős Magyar Tudományos Akadémiát annak idején legalább annyira a mai értelemben vett művészetét alapították, mint a mai értelemben vett tudományért. Ugye a történelem viharai erről a nagy fáról levágták a művészetnek az ágát, mondjuk, hát legyünk mondjuk 70-valahány esztendővel ezelőtt, nem egészen önszántából. A fára az ágat nem sikerült visszaragasztani, viszont egy új fát ültettünk, és ez a két fa, ez támogatja és erősíti egymást, és tehát, hogyha valamire a legboldogabb vagyok, vagy a legbüszkébb vagyok az elnöki 6 esztendőmből, az ez, hogy a két akadémia között egy ilyen szoros együttműködés vette kezdetét, amelynek teljesen beláthatatlanok pozitív értelemben a perspektívái. Frany Tamás elnök úrnak és a Magyar Tudományos Akadémiának egész vezetőségének, volt vezetőinek, Vizier Szilveszter professzor úrnak, elnök úrnak, mindenkinek ezúton is szeretném kifejezni hálámat.
Hát egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog, és ez is megérne még egy külön misét, de azt gondolom, hogy azért, mint a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatója, bőven van miről mesélnie. Mert ebben az elmúlt egy évben már azért mondhatjuk azt, hogy az ön által, ha nem is teljes egészében ön által tervezett, de mindenképpen ön által támogatott évadot vezényelt le, szószoros értelmében is vezényelhetett, és emlékeim szerint ez egy nagy öröm volt önnek, hogy végre vezényelhet, és többet vezényelhet.
Így van, bár nagyon szerencsés vagyok, hogy az akadémiai elnökségem 6 esztendeje alatt is a szakmai munkámat nem kellett abba hagynom, sőt, tulajdonképpen ott is beleerősítettem sokfajta vonalon, hiszen pont a mondjuk a francia kultúra terén, a francia művészettel való francia zenéért való kutató munka, van francia zene terén folytatott kutató munkánk eredménye pont akkor szökkent szárba, tehát nagyon erős, intenzív együttműködésen vagyunk túl a Versailles Barokk Zenei Központtal. A francia magánalapítványal, amely Olaszországban működik, a Palazzetto Bruzza néval, tehát 70-valahány lemezen vagyunk túl a Purcell Orfeo, ami mondjuk az elmúlt 25 év alatt 70 valahány lemezen vagyunk túl, és ennek egy jelentős része most készült. Tehát az elmúlt évtizedben talán közelítünk a 20 felvett francia operához, ebből már a Nemzeti Filharmonikusokra egyébként az utolsót. Tehát nagyon izgalmas munka volt, nagyon örültem, hogy másodállásban akadémiai elnökségem mellett ennyit zenélhettem, és most pedig e főállású zenészé változom vissza, hiszen azért ez egy folyamat, és óriási megtiszteltetés számomra, hogy a Nemzeti Filharmonikusokkal dolgozhatok. Ugye mi a zenei téren, a klasszikus zenében, koncert évadokban, tehát tanévekben gondolkozunk, és igazából a nulladik évadom volt a Nemzeti Filharmonikusok élén a 22-23-24 az első saját évadom, de ebben is olyan, hogy ennek is a megtervezésében azért sok minden adott volt már az én megérkezésem előtt, és én úgy éreztem tisztességesnek, hogyha már lekötött nemzetközi turnékhoz például nem nyúlunk hozzá. Ugye tegnap este a MÜPA, Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében Aleftina Joffe Malofejev szólista közreműködésével vezényelte azt a turnéműsort, amelyel a zenekar turnéról éppen visszajött és megy tovább, tehát ebben az évadban a turnék jelentős részét még nem is én vezénylem, hiszen ezek már az én érkezésem előtt le voltak kötve, és az ember természetesen tiszteletben tartja ezeket a dolgokat. Lesz már nekem is turném ebben az évadban, pont egy Lalo operával ellátogatunk majd az amszterdami koncertgebau, ezzel egyik elő legfontosabb előttünk álló feladat most a közeljövőben.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Filharmonikusok fő zeneigazgatóját, Vashegyi Györgyöt hallották. Azzal a témával folytatjuk a reggeli Monitor Extrát, hogy idén karácsonykor is több mint 2000 magyarországi és határon túli nehéz anyagi körülmények között élő gyereket ajándékoz meg ünnepi élményekkel és ajándékokkal a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat partnereinek segítségével. A szervezet alapító elnöke elmondta, a Mindenki Karácsonya elnevezésű ünnepségre 300 hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő gyermek érkezett. A parlamenti gyermekkarácsonyra pedig 800 gyereket várnak Magyarországról és a határon túlról. Edvi Péter arról is beszélt, idén sem maradhat el a legkedvesebb ünnepi program, Csajkovszki a Diótörő című mesebalettje az Operaházban. Lakatos László interjúja.
Ez most már hanyadik Mindenki Karácsonya rendezvény?
Hát ezen vitatkozunk, hogy 32. vagy 33., de igazából teljesen mindegy, az a fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.
Úgy tűnik, hogy jól érzik magukat, jó nagy a tömeg a moziban. Mi a mai program?
Tulajdonképpen a program majdnem mindig ugyanaz. Előtte van egy kis szórakoztatás, a gyerekek kapnak enni, inni, és mindenféle jó dolgot, tehát arcfestés van, lufi hajtogatás, tehát minden olyasmi, amit a gyerekek szeretek. Majd lesz az Operett Színháznak egy műsora, és a műsor után meg nagy-nagy ajándékot kapnak, sok zacskót, amit utána haza is kell vigyenek.
Ez az év is elég munkásan tehát a Nemzetközi Gyermekmentő életében. Idén még lesznek rendezvényeik, vagy igazából ezzel zárják az évet?
Hát nem, a legnagyobb rendezvényeink még előttünk vannak, hiszen a parlamenti karácsony a szombaton van, az Operaház Diótörő az vasárnap van, úgyhogy az igazi nagy két rendezvényünk az most a hétvégé lesz. Előtte még lesz egy teltházas Vígszínházi előadásunk is, úgyhogy nem hiszem, hogy unatkoznánk ezen a héten, de jaj, de jó, mert ennyi gyereket meg tudunk hívni, és ennyi gyereknek örömet okozunk.
Idén hány gyereknek tudtak örömet okozni, mondjuk az évelejétől kezdve?
Hát ez nem mindig öröm, amit okozunk. Mi egy évben olyan 50-60 ezer gyereknek segítünk, hogy ebből mennyi az öröm és mennyi nem. Nyilván, hogyha egy beteg gyerek kerül elénk és gyógyítjuk, az egy egyszerűbb dolog, az néha talán még egyszerűbb is. Ha egy műtétre van szükség, akkor meg az biztos, hogy nem öröm. Tehát, hogy nagyon sok gyereknek segítünk, amikor a gyerek maximum, amikor meggyógyult, akkor örült, de előtte biztos, hogy nem.
Egyébként ezek az alkalmak inkább az örömről szólnak, gondolom, hogyha Mikulás ajándék van, meg egyéb ajándékoztás. Magyarországról, vagy a határon túlról segítenek inkább?
Hát nyilván a legtöbb gyereket Magyarországról hívjuk, de ugyanakkor a buszokat már melegítik, hiszen jönni fognak Erdélyből gyerekek, jönnek Csángóföldről, jönnek Vajdaságból, jönnek Kárpátaljából, tehát mindenhonnan a Kárpát-medencéből hívunk gyerekeket, és azt remélem, hogy a gyerekek minden alkalommal nagyon jól érzik magukat.
de nagyon komoly támogatókat sikerült megnyerniük már több 10 évvel ezelőtt. És folyamatosan bővül a támogatók köre, úgy tűnik, hiszen több mint 150 gyereket és fiatal támogatnak a tanulmányaiban. Az MBH-nak és a Waberesnek köszönhetően elsősorban, de több támogató is van. A többi rendezvényt is ezek a cégek támogatják, vagy sokan beszálltak ebbe a tevékenységbe?
A gyermekmentő szolgálatnak van egy nagyon stabil támogatói köre, ezek közé tartozik az OTP Bank, ezek közé tartozik az MBH Bank, de vitathatóan vannak olyanok is, mint a bevásárlóközpontok, mint például a Penny, mint az Ocean, vagy az E.ON, mint áramszolgáltató, vagy a Waberes, aki minden szállítási problémánkat megold. Ők most már évtizedek óta mellettünk vannak, és aztán vannak olyanok, akik időnként feltűnnek, aztán elvesznek, aztán megint feltűnnek, tehát hogy ez nagyon változó, de szerintem ez természetes. De ma meg kell említenem az Operett Színházat is, hiszen ők 12-13 éve vannak velünk, és mind a gyereknapon, mind ilyenkor karácsony környékén nagyon sokszor énekelnek a gyerekeknek.
És tulajdonképpen akkor itt a Vix Színházat, ha említjük, vagy az Operaházat, a Balettkart, ők mind-mind hasonlóan felajánlásként szervezik, vagy adják ezeket az előadásokat?
Ez különböző. A Vix Színházat simán egyszerűen megvásároljuk a jegyeket. Az Opera az olcsóbban adja a jegyeket, mint normális körülmények között. Ugyanakkor meg teljesen egyértelműen az Operett Színház meg mindig felajánlja, hogy néhány énekesük eljön és fellép.
Ezek szerint a jövő évnek is úgy mennek neki, hogy biztosak abban, hogy az összes programot meg tudják szervezni, mert a támogatók köre az csak bővül.
Az, hogy csak bővül, azt nem merném állítani, de a régi támogatóink biztos, hogy jövőre is támogatni fognak minket.
Az elmúlt percekben Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet, jó pihenést kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra.